ez egy erős állam. Nagyon sok mindenre képtelen, nagyon sok területen slendrián módon viselkedik, de egyébként van jól működő rendőrsége, van jól működő igazságszolgáltatási gépezete, tehát ezeket a hatalmi potenciállal bíró gépezeteket megérte fogjuk rejteni.
Az elmúlt napok híreinek hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán. Dedó kategóriának nevezte Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője, amikor Ligeti Miklós átadta neki a Nézőpont általa javított jelentését, hogy értsük is, hogy miről van szó. Volt egy vita, vagy zajlik jelenleg is egy vita, a Transparency International korrupció érzékelési indexének a módszertanáról, ami Mráz Ágoston szerint hibás, elfogult és egyoldalú. És mindez azért is érdekes, mert a Nézőpont Intézet igazgatója felszólította a szervezetet, hogy ne tegyék többé közzé a jelentésüket, mert arra hivatkozva nem folyósítják Magyarországnak az uniós pénzeket, sőt ezért tették, vagy tehették szankciós listára Rogán Antalt is, még ez is felvetődött ebben a vitában, úgyhogy ezzel kapcsolatban vagy erről is fogunk beszélgetni, meg arról is, hogy újra szó volt az Orbán kormányról az Európai Parlament plenáris ülésén, egy vitát szentelt a Direkt 36 cikkében közölt állításról, mi szerint a magyar titkosszolgálatok kémkedtek egyébként a kormányfőveit is érintő korrupciós ügyben Magyarországon nyomozó uniós tisztviselő, konkrétan egyébként a csalás elleni hivatal munkatársai után, úgyhogy ez is egy érdekes szál, és a korrupció vonatkozásában fontos. És ha még ez nem lenne elég, akkor arról is beszélgetünk, hogy ügyészségi gyanúsításnak köszönhetően még az is előfordulhat, hogy eltávolítják az uniós pénzek elköltését felügyelő integritás hatóság elnökét, aki éppen talán nem véletlenül a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál és még a Digitális Kormányzati Ügynökségnél is tart, vagy akár tartott vizsgálatot, úgyhogy van téma bőven, és talán össze is függnek, vagy akár össze is függhetnek ezek az ügyek. Ligeti Miklóssal, a Transparency International jogigazgatójával fogunk erről beszélgetni, mert megpróbáljuk kiszállazni ezeket a témákat. Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Én köszönöm szépen.
Na, kezdjük már a dedós, nem dedós témával. Ugye volt ez a vita, vagy zajlik ez a vita, és mielőtt a részletekbe belemennénk, vagy az indexnek az értelmezésébe, a korrupciós index értelmezésébe, szerinted miért pont most jött elő ez a téma? És tudom, hogy ez is szó volt, erről is szó volt, mert előkerült, ugye te is említetted, hogy sok-sok éve ez alapján készül az index, és Mráz Ágoston Sámuel mondta is, hogy most néztek ennek igazából utána, de ha tényleg egy picit mélyére nézünk ennek az ügynek, akár a többi ügy vonatkozásával. Mit gondolsz, hogy miért pont most került elő ez az ügy?
Fontos előre bocsátani, hogy a Nézőpont Intézet, illetve Mráz Ágoston Sámuel seminek nem nézett utána. Tehát annyi történt, hogy...
Legalábbis ezt mondta.
Ez nem igaz. A Transparency International a korrupció érzékelési indexnek a módszertanát azt rigorózusan és nagyon átláthatóan kezeli. A felmérésnek, a kutatásnak az összes módszertani ismérve, a korlátai, az ismert kritikák mind elérhetőek a Transparency International honlapján. Tehát annyi történt, hogy kioknyomozták azt, ami a Transparency International honlapján elérhető, ami egyébként a Transparency International magyarországi tagozatának minden évben a korrupció érzékelési index kapcsán kiadott jelentésének az egyes számú lábjegyzetében hosszan részletesen le van írva, tehát valami óriási felfedezést hajtottak végre.
Hát akkor pláne jogos a kérdés, hogy miért pont most kerülhetett elő ez az ügy szerinted?
Évek óta be van csípődve ez a téma náluk. Sokáig a kormánynak nem volt baja a korrupció érzékelési indexen, mert hozták azt az örökséget, hogy 2010 előtt, amikor a Transparency International Magyarország megállapításaiból fel lehetett kérdezni, meg szivatni lehetett a szocvip kormányokat, például 2008-ban, 2009-ben, akkor nagyon szerették ezeket a termékeket. Tehát 2008-ban, ma is visszakereshető a parlamentnek az archívumában, Varga Mihály, akkor a Fidesz gazdasági pénzügyi területeken illetékes vezérszónoka, azzal interpellálta Veres János egykori szoci pénzügyminisztert, hogy az teljesen elfogadhatatlan, hogy Magyarország a Transparency International listáján, ugye ez a korrupciaérzékelés index, abban az évben a 39-ről a 46. helyre esett vissza, és hát ez hajjajaj. Csak úgy megjegyzem, hogy időközben ezen az akkor 46. helyen sikerült rontani további 30-at. Tehát Magyarország az utóbbi időben a 180 ország körül valahol a 76-77. Környékén szokott helyet foglalni, legutóbb a 76. volt. És ez az emlék, hogy a Transparency International Magyarország korrupciós ügyekben jó a Fidesz számára, mert ebből lehet a hatalmat grillezni és szivatni. Ez valószínűleg megmaradt még egy-két évig. Nem jöttek rá, hogy csak a Fidesz változott, hiszen ugye megváltozott az üléspont, mert ellenzékből átült a kormányzati oldalra, és akkor megváltozott nyilván az álláspontjuk is. Mi viszont maradtunk, amilyenek voltunk korábban is, és nem nagyon volt ötlet arra a kormány oldalon a hatalmi gépezetben, hogy mi a fenét lehet kezdeni ezekkel a megállapításokkal.
És most jutottak el idáig szerinted, hogy kitalálták ezt, hogy mert hogy ugye te is mondtad ezt, vagy beszélt ebben a mitában is, az ATV-ben is szó volt róla, hogy ez egy 30 éve használt módszertan. És ugye ez a téma, ez most került elő, vagy most látszik, mint hogyha napirenden lenne.
Most húzta elő a nézőpont ezzel az áltudományos, áljelentés jellegű megközelítéssel.
De miért most?
Éveken át azzal intézték el, hogy mi vagyunk a kerítésszaggató, migránssimogató sorosisták, és hát nyilván rájöttek, hogy ez az üzenet 2024 után, amikor volt ugye egy kegyelmi botrány, meg le kellett mondani a köztársasági elnöknek, el kellett léptetni a politikai élvonalából Varga Judit egykori igazságügyminisztert, és megjelent a Tisza párt, ami egyébként katapultálta a korrupciót az emberek, a magyar emberek aggodalmi és szorongási toplistájának az élmezőnyébe, akkor nem lesz elég a hatalom részéről azt mondani, ha mi újra kijövünk azzal a minden évben kihozott, nyilvánosságra hozott következtetésünkkel, állításunkkal, hogy súlyosak a korrupciós problémák. Erre megint azt mondják, hogy soros, meg migráns, meg kerítés, ez így nem lesz elég.
Hogy érted, bocsánat, hogy szóval, hogy érted, hogy a Tisza párt részéről hogy katapultálta ezt a problémát? Milyen szempontból?
Természetesen a korrupció terjedelmének, súlyosságának a megítélésére számos módszer adódik. Az, amit a Transparency International a korrupcióérzékelési indexben kínál, mint megismerési eszközt, az az egyik lehetséges módszer, ezek alapvetően szakértői interjúkra alapulnak. Ez a fajta úgynevezett kvalitatív adatfelvétel vagy vizsgálat, ez egy teljesen elfogadott kutatási módszertan. Jellemzőek például az üzleti vezetők körében végzett hasonló vizsgálatok. A másik alapvető megközelítés az meg a véleményvizsgálat, a közvélemény kutatása. Az Euróbarométer például mind a kettőt minden évben szoktak csinálni, tehát vannak lakossági és üzleti véleményvizsgálataik, de hasonló vizsgálatokat szokott végezni a nagyon megbízhatóan a Német-Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az a magyarországi német cégek vezetői körében végez ilyen vizsgálatot. Ezek a vizsgálatok mind egy irányba húznak. Mindegyiknek az a következtetése, hogy a magyar emberek nagyon súlyosnak tartják a magyarországi korrupciós helyzetet, és elégedetlenek a kormánynak a korrupcióval szembeni intézkedéseivel. A legfrissebb Euróbarométer vizsgálat az azt mutatja, hogy 100 magyarból 88 tartja nagyon súlyosnak a korrupciós problémát idehaza, ez 12%-ponttal rosszabb, mint az EU-s átlag. És a szorongási toplistán nagyon sokáig a korrupció az körülbelül az 5.-6. helyen szerepelt. Tehát megelőző.
Igen, bocsánat, hogy szóval, csak igen, mert hogy korrupciós ügyek eddig is voltak. Nyilván korábban is voltak, meg valószínűleg jövőben is lesznek, de ahogy mondod, az érzékelés változott volna meg, és ez köszönhető valamilyen szinten a Tisza pártnak? Vagy?
Amit tekint a magyar ember a legsúlyosabb problémának a saját életében jellegű kérdésekre, sokáig az első három, első öt helyre az egészségügy, a megélhetés, infláció, 2022 után természetesen a háború és béke kérdése, az ukrajnai orosz támadással indult háború miatt, A migránsok, tehát azért sikeres volt a kormányzati propaganda, mert ebben a diffúz, nagyon lealacsonyító megfogalmazásban, hogy a migráció mint probléma, a migránsok ezt szintén meg tudta előzni a korrupciót. Amikor megjelent a Tisza párt, akkor azzal egy időben számos korábban is észlelt, érzékelt korrupciós botrányra vonatkozóan belső információ keletkezett. Tehát Magyar Péter elmondta, hogy ez hogyan zajlik belülről.
Mármint mire gondolsz?
Arra is, hogy mondjuk a hatalmi visszaélések, például a Völner Sándor ügyben az a benyomás, az jelen volt a magyar emberek számára, hogy valami nem stimmel ott. Tehát, hogy a lehallgatási jegyzőkönyvek kiszivárgott adataiból lehetett látni, hogy sokkal szélesebb körben is meg lehetett volna húzni ott a gyanúsítotti kört, másokat is felelősségre lehetett volna vonni, de ez egy hatalmi oldalról nem kommentált, olyan egyoldalú benyomás volt, hogy neztek itt egy adag bizonyíték, azt nem mondja senki, hogy ez miért nem került be a vádiratba vagy a nyomozás anyagai közé. És akkor megjelent Magyar Péter, és azt a benyomást, hogy valószínűleg ez tényleg így történik, hogy van egy politikai engedély, vagy egy politikai parancs, hogy mit szabad és mit tilos, például egy büntetőeljárásban, ő megerősítette az emberekben meglévő azon benyomást vagy hiedelmet, hogy ez tényleg így történik, mert elmondta, hogy ő neki mi a tapasztalat.
És ez elég volt, ez átütötte ezt az inger küszöböt?
Nyilván nem önmagában ez, hanem az a tény, és most így megvillant a fejemben közben, hogy persze nyilván nézni fogják ezt a műsort azok is, akik nem értenek egyet a Transparency International Magyarországgal, és majd a kormányoldali médián hosszan fogják taglalni, hogy a Transparency International Magyarország képviselője az napi politikai, meg pártpolitikai ügyekbe bocsátkozott. Természetesen nem erről van szó, de tagadhatatlan, hogy a Tisza párt megjelenése és országos politikai tényezővé válása, és az, hogy most már huzamosabb ideje masszívan a Fidesz fölé mérik a Tisza pártnak a támogatottságát, azt a reményt vagy lehetőséget villantja fel a magyar emberek számára, hogy van politikai és kormányzati alternatíva a Fidesszel szemben. És természetesen ez hat arra, hogy milyen mértékben tartja fontosnak a magyar ember azokat a általa is észlelt, általa is ismert, általa is tapasztalt politikai korrupciós botrányokat, amelyekkel korábban is tisztában volt, de zárójelbe tette, vagy zsebre tette, mert hogy nem volt mivel leváltani, még fejben, még gondolatban sem ezt a hatalmi gépezetet, hogy ki a fenére szavazzak, ha úgyis mindig ők nyernek, és úgyis mindig a Fidesz monolit tömbje és többsége marad hatalmon, tehát nem foglalkozok az, hogy már megint valakinek nagyobb lett a háza, mint amit a vagyonnyilatkozatában szerepeltet, már megint valaki magánrepülőgéppel utazott foci meccset nézni, és nem fizette ki a jegyárat, már megint hova kalandozott el az állami repülőgép a miniszterelnökkel, mert nem tudok vele mit kezdeni, úgyis marad minden, ahogy volt, tehát nem idegesítem ezen magam. De megjelent a politikai alternatíva, és ebben a pillanatban ezeknek az irritáló, pikírt, arrogáns, korrupciós botrányoknak nagyon nagy súlya lett. És valószínűleg a nézőpont, illetve a korábban ugye a Szuverenitásvédelmi Hivatal azért csapott rá Transparency International Magyarországra, azért akarják kikezdeni egyébként sikertelenül a kutatási módszertanunknak a hitelességét, mert az, hogy mi éppen a számukra egyik legveszélyesebb témát, a korrupciót tartjuk napirenden, és hozzuk az ügyeket, és vannak vizsgálataink, és vannak megállapításaink, ezek a hatalom számára egzisztenciális veszélyt jelent.
Hogy hozzak már ide egy konkrét kérdés, mert hogy ebben a vitában, az ETV-s vitában, ami zajlott, ott beszéltél arról, hogy éppen abban, ahogy fogalmaztál, van a csalafintaság, és hogy ott mutatja meg az állam a sunyifonákságát, ezt mondtad, hogy visszaszorították ugyan a rendőri korrupciót, az adóelkerülést, a hálapénzt is, hoztad ezeket a példákat, de az állam hagyja, hogy a rendszer szintű korrupció, uniós pénzek elsinkófálása és a Mészáros Lőrincféle oligarchák megteremtése ez büntetlenül folytatódhasson, és hogy ez tulajdonképpen ennek az egésznek a lényege. És ugye épp most volt hír, hogy Mészáros Lőrinc és Garancs István cégei versenyeztek mondjuk a mátrai gázerőműnek az építésére kiírt tenderért, és végül a Mészáros Lőrincféle féle cég nyerte, és mondjuk ugye ez pont azzal függ össze, amit az előbb említettél, hogy ez a része, ez tulajdonképpen működik ez a rendszer? Vagy hogy kérdezem? Tehát, hogy ez az eredmény szempontjából nem
változott. Két gondolatot is érdemes ezzel kapcsolatban megosztani. Az egyik, hogy ezekben az ügyekben is az látszik, hogy a NER, mint hatalmi gépezet, milyen iszonyatos mértékben lenézi a magyar embereket. Tehát, hogy mennyire semmibe veszi a magyar polgárokat akkor, amikor az összes ilyen büdös, trágya tapintású és trágyaszagú bizniszben, mint amilyen most legújabban ez a Mini Dubaj, vagy Maxi Dubaj ott a Rákos rendezőn, vagy korábban például az óriási volumenű, még a Covid idején zajlott lélegeztetőgép vásárlások, mindig ott vannak a csókosok. Tehát itt most a Rákos rendezőnél kiderült, hogy ugye az egyik fővárosi közműcégnek valahogy ott felejtődött az elővásárlás joga, aztán hamarosan az is napvilágot látott, hogy Habony Árpád, meg nem tudom, Garancsi István is valami módon ott elővásárlási jogot szerzett magának. Tehát rárepülnek, mint a nem tudom, méhecske a mézes bödörre, ez borzasztóan kiábrándító, de ugyanez volt a lélegeztetőgépekkel is, hogy elhitették a magyar emberekkel, hogy ez kell, ez szükséges, ugye nagy a Covid veszély, lehet, hogy nagyon sokan kerülnek egyszerre kórházba, nem lesz mivel gyógyítani a magyar embereket, most ne nézzük azt, hogy mennyibe kerül, mert az élet, az egészség, az mindenek előtt való, és a végén kiderült, hogy az első pillanatok kezdve tudták, hogy gagyit, bóvlit, drágán, lopva, csalva, túlvásárolva fognak beszerezni, iszonyatos pénzeket lenyúlva. Tehát, hogy ez a fajta a magyar embereket hülyének néző, hülyére vevő hatalmi arroganciával megtámogatott korrupció, ez igenis jelen van. És ez nem, hogy büntetlenül zajlik, de az állam maga hozza létre ezt a fajta kockázatot, ezt a korrupciós helyzetet. És egyéb iránt...
És az emberek érzékelése ebből a szempontból változott? Mert ugye erről beszélgettünk, hogy ez mennyiben változhat meg egyáltalán.
Az emberek ezzel tisztában voltak. Tehát pontosan tudják, hogy majdnem 180 milliárd forintot csúsztattak egy malajziai köztes beszállító cégén keresztül hongkongi meg szingapúri bankszámlákra, azért, hogy Kínából megszerezzenek 6000 darab horkolásgátlót, ami lélegeztetőgép meg volt eladva, mármint feltüntetve, és ezek azóta is valami raktárban állami pénzért, tárolási pénzért porosodnak. Más azonban tisztában lenni a hatalom arroganciájával és korrupciójával, és más az, amikor úgy érzi az ember, hogy van reális esély arra, hogy ez sikerül majd leváltani. Tehát ez változtatja meg az érzékelésnek a jelentőségét. Viszont a másik gondolat, hogy ugye mégis mi ez a bizonyos fonákság a korrupcióval szembeni fellépésben, ez némileg messzebb vezet, van nekünk a felügyelőbizottságunkban, a Transparency International Magyarország felügyelőbizottságában egy kiváló korrupciókutatónk, Jancsics Dávid, aki a San Diego-i Egyetemen professzor, és az ő legutóbbi könyvének a bemutatóján hangzott el az, hogy egyébként a magyar államot hatalmi megfontolásból jó volt fogjuk lejteni, hiszen mi régóta mondjuk, hogy ez az állam ez már nem szabadon működik, ez magánérdekeknek, pártérdekeknek a fogságában szolgálja vagy nem szolgálja azokat a feladatokat, amiknek a létrehozására egyébként egy állam hivatott, de hogy ez egy erős állam. Nagyon sok mindenre képtelen, nagyon sok területen slendrián módon viselkedik, ugye ebben 30-adjára hagyja szétrohadni az oktatást, az egészségügyet, a közösségi közlekedést, például a vasúti közlekedést, de egyébként van jól működő rendőrsége, van jól működő igazságszolgáltatási gépezete, tehát ezeket a hatalmi potenciállal bíró gépezeteket megérte fogjuk rejteni. Hát mondjuk ezzel szemben egy harmadik világban, vagy nem tudom, Latin Amerikában működő államot nem annyira éri meg fogjuk lejteni egy oligarchának, vagy akár nem tudom, egy bűnözői csoportnak, mert nem megy semmire az állammal, az nem nyújt olyan lehetőségeket és szolgáltatásokat. Ez a magyar állam, ez egy erős állam, és ha akar, akkor nagyon is képes dolgokat elvégezni és sikereket elérni. Például a hatalmi gépezet működését belülről veszélyeztető korrupciós kitettséget, ami az állami alkalmazottak bénítóan alacsony fizetéséből, vagy a rossz integritás teljesítményéből adódott, ezt felszámolták. A legutóbbi példa erre a hálapénz, ami ellen 100 éven hát nem volt senkinek akarata meg ötlete, hogy mit lehetne vele kezdeni, és 2018-19 után, amikor a kellő mértéket átlépte az orvostársadalomban, egészségügyi szakembergárdából alulról jövő nyomás, ami találkozott nyilván a polgárok érdekében, akkor a hatalom lépett és megtette a szükséges intézkedéseket. A korábban jellemző rendőri korrupció, ami a 90-es években egészen megbénította a rendőrségnek a munkáját és nagyon alásta a hitelét, gyakorlatilag teljesen eltűnt. Tehát, hogy amikor én a 30 évvel ezelőtt a jogsimat megszereztem, akkor még azzal bocsátott útjára az autós iskola, hogy mindig legyen nálam egy 500-as vagy egy 1000-es, mert megállít a rendőr, akkor az valamit úgy is fog találni. Ez az élmény szerencsére nagyon helyesen, teljes egészében eltűnt a rendőrségből. A mai fiataloknak, ha autót vezetnek, a nagyfiamnak, ha autót vezet, én nem mondom azt, hogy legyen nálad valami, úgyis valakinek a zsebébe kell csúsztatni. De ez
változott.
Majd 20 éve fel sem merül, tehát ha akar, akkor ez az állam képes a korrupcióval megküzdeni. Ugyanígy sikeresen visszaszorított az áfa csalások korábban nagyon elterjedt rendszerét, tehát ebben az államban van potenciál, ebben az államban van erő, csak ezt a lehetőséget, ezt az erőt, ezt pártosan használják.
Hagyhozzak már egy másik témát ezzel kapcsolatban, ami tulajdonképpen aktuális is, mert hogy decemberben a Direkt 36 írt egy hosszú oknyomozó cikket arról, hogy Lázár János irányítása alatt az információs hivatal megfigyelte az uniós csalás ellen hivatalnak, az Olafnak a nyomozóit, amikor itt jártak Magyarországon, és az Elios tenderének a esetleges visszaélés gyanús tendereit vizsgálta, és ugye a cég az korábban Tibor Cisván vejének, ha jól tudom, a résztulajdonában állt ez a cég.
Orbán Viktor vejének, aki Tibor Cisván.
Igen, így van.
Így.
A vejének, tehát Orbán vejének a résztulajdonában állt, így van ez a cég. És itt tulajdonképpen ugye erről volt vita az Európai Parlamentben, és hát itt végignéztem tulajdonképpen félig meddig ezt a vitát, és hát nagyon sokféle politikai és egyéb megnyilatkozás is volt ezzel kapcsolatban, és hagyj idézzem Dömötör Csöbet, aki arról ugye a Patrióták Európáit frakció vezérszónokaként szólalt meg, és azt mondta, hogy amikor az EU sokféle válság jött ré, 0% körüli gazdasági növekedés, bizonytalan drága energia, versenyképesség romokban, és ekkor a baloldali liberális többség napirendi vitát kér Magyarországról 127. alkalommal, mindezt egyetlen cikk és névtelen források alapján tárja föl ezt a történetet. Ráadásul maga az Olaf sem tett bejelentést arról, hogy a munkatársaikat megfigyelték volna. Nem is megyek bele a részletekbe, így fogalmazott, mert azok úgysem számítanak itt, így fogalmazott. Na, szóval tegyük már helyre ezt az egész ügyet, hogy ez mennyire sikerült ennek utána menni a témának, és hogy ezért a politika igencsak benne van ebben a témában.
Nagyon nem tudunk utána menni, mert nem tudunk hivatalosan más, mint ami a Direkt 36 újság cikkében megjelent. Egyébként Dömötör Csabának csak annyit érdemes fejben tartani, hogy az Olafnak nem nagyon lett volna hova bejelentést tenni, mégis hol kellett volna ezt be vagy feljelenteni az Olafnak. Tehát, hogy a titkosszolgálatok műveletei azok még a legjobban működő jogállamokban és demokráciákban is mindig nagyon kényes területek, és a magyarországi szabályozás meg a gyakorlat az, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok fölött miféle kontrollok valósulnak meg, valójában jóformán semmilyen kontrollok, az már nagyon hosszú ideje problémás. És ezzel vissza lehetne menni egyébként akár egészen a rendszerváltoztatás időszakáig. Tehát azt fontos látni, hogy egy olyan örökséget hordoz ebben a tekintetben is a magyar fogyódemokrácia az elmúlt 35 évben, ami a kommunizmusból maradt ránk. Tehát a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló szabályozás 1995-ben született, de valójában nagyon sok tekintetben egy per egy átvette azt az 1990-es átmeneti törvényt, ami még az utolsó állampárti rendi parlament terméke volt, és ami az úgynevezett Dunagétre, tehát az akkori ellenzéki pártok még állampárti kötelékben működő titkosszolgálatok által megfigyelésére reagált. Így jött létre az a rendszer, hogy Magyarországon úgy működnek a nemzetbiztonsági szolgálatok, hogy elvileg a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága gyakorolna fölötte felügyeletet, de ez igazából kimerül abban, hogy eseti témavizsgálatokat rendelhet el, és hát nyilván 2010 óta a jóformán szakadatlan kétharmados Fidesz uralom időszakában gyakorlatilag semmi jelentősége nincsen annak, hogy a parlamenti vizsgálóbizottságok vagy a Nemzetbiztonsági Bizottság mit tud tenni, vagy sem. Tehát a kormánynak teljesen szabad keze van a szolgálatok irányításában, és az a röhely ebben az egész a Direkt 36 által nagyon helyesen és alaposan feltárt botrányban, hogy ha nagyon akarja, akkor a titkosszolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatok még talán ki is védekezhetik ezt az állítást, hiszen ugye a törvény értelmében nekik az a dolguk, hogy veszélyeket hárítsanak el, ennek érdekében nyilvánvalóan nekik információkat kell szerezni, és hát miért nem mondhatnák azt, hogy ezek a veszélyek, hogy információforrások éppen az Európai Unió alkalmazottaitól származtak. Tehát sajnos azt kell megállapítani, hogy a magyar szabályozás hiányosságaiból a gyakorlat, a kontrollok elégtelensége következtében ez a megfigyelés, ez a titkosszolgálati akció nem feltétlenül volt teljesen törvénysértő akkor, hogyha legalább a minimális engedélyezési előírásokat megtartották.
Most hát, hogy szabad, hogy csak én arra céloztam, vagy arra szerettem volna utalni ezzel az egész témával kapcsolatban, meg itt a nyilatkozatok vonatkozásában, hogy például az Olaf tevékenységét is, vagy ez az uniós igen. Költségvetési biztos. Egyébként ebben a vitában, az Elius ügyben, tehát ugye a lefolytatott nyomozásnak az eredményeiről beszélt, és azt mondta, hogy Elios ügyben az Olaf végül arra jutott, hogy számos szabálytalanság volt a cégnek megítélt pályázatoknál, és azt ajánlott, hogy a magyar kormány ugye fizessen vissza 15 milliárd forintnyi támogatást. Ez
meg is történt.
Költségvetési forrásból meg is történt. Magyarán egész korrupciós témaügyben, tehát ez lett az egésznek a vége, vagy az eredménye, és ugye beszélgetünk a hatásokról az előbb, hogy ennek milyen hatása lehet, vagy nem lehet, hogy ez például egy ilyen ügy, vagy egy ilyen téma, ami zajlott most az EU-ban, ennek mennyire lehet hatása akár olyan értelemben, mint amit az előbb beszéltünk?
Most ezt nem fogom tudni megmérni, hogy ennek mennyi közvetlen hatása volt. Az Elios ügyről annyit, hogy ha ugye ennek az eljárásnak, az Elios üggyel kapcsolatos hazai vizsgálatoknak a lezárása a 2018-as választások előtt megtörtént. Ha bármi oknál fogva, akár az ügyészség, akár a nyomozóhatóságok, akár az uniós források pénzügyi szabályosságának az ellenőrzésére hivatott szervek korábban valami véletlen folytán egyáltalán nem hibáztak volna. Ami nyilván nincs így, csak a logikai példakedvéért érdemes ebből kiindulni. Az Elios ügy után már soha nem mondhatják azt, hogy ne veszítették volna el a szüzességüket. Tehát, hogy az egy annyira hatalmas fiaskó büntetőeljárási jogi szempontból, és közpénzkezelési szempontból, hogy senki nem hivatkozhat azután, pedig csak 13,5 milliárd forintról van szó, csak az részben időzőjelben, a részben nincsen, mert ugye ennél ugye nagyságrendekkel nagyobb pénzek tűntek el a lélegeztetőgépek ügyében, vagy nem tudom most például a hatalmas fővárosi ingatlanparamázások, ingatlanfejlesztések ügyében, ami nem a fővároshoz kötődik, természetesen a főváros területén megvalósuló haveri beruházásokra gondolok, a Budapartra, a Dürer Parkra, meg Zuglóban épülő napszékházra, adóhatósági székházra. Tehát a 13,5 milliárd az itt ilyen értelemben szimbolikus, de az Európai Unió csalás elleni hivatala nem egyszerűen szabálytalanságokat, hanem maffia jellegű összefonódást állapít meg. Egy másik kiváló oknyomozó műhely, az Átlátszó, Becker András azóta már az újságírással tulajdonképpen felhagyott kiváló szimató és toló újságíró működése nyomán részleteiben feltárt, hogy miféle súlyos összeférhetetlenségek és összefonódások jellemezték ezt a közvilágítási botránysorozatot. Hát ugye, hogy Lázár János erre miért volt érzékeny kancellária miniszterként, talán azért, mert Hódmezővásárhelyi polgármesterként az első Elios megbízást és az első olyan ügyet, amikor közpénzből egy város sikerült a Nemzetvegye cégének sötétbe burítani a közvilágítási beruházás címén, azt ő jegyezte. Tehát neki ebben személyes veszíteni valója volt. És annak ismeretében, hogy miféle szabálytalanságok történtek itt, a magyar hatóságok semmilyen látnivalót nem tapasztaltak, nem észleltek, és ez nyilván lehet ezen ironizálni, hogy ugye nyilván nem észleltek látnivalót, mert hogy az Elios minden lámpát kicserélt jó sötét izzókra, és akkor nem lehetett semmit látni. De hogy az ügyészség megszüntette, jóváhagyta a nyomozás, nyomozóhatósági megszüntetését két körben, és az Eliostól soha a magyar állam ezt a támogatást nem kérte vissza. Ugye itt uniós pénz közvetlenül nem sérült, mert hogy ezek utófinanszírozott projektek, a magyar állam ezt a megrendelés állomány 13,5 milliárdért kifizette, beküldte a számlákat a brüsszeli központba, hogy akkor ez egy uniós finanszírozás.
És akkor ezzel le is zárult
ez a pillanat? És a számlákat visszakérték, azt mondták, hogy nem kérjük ezeket a pénzeket megfizetni, ezzel megszűnt az uniónak a joghatóság és illetékesség az ügyben, mert nincs benne uniós pénz. Palkovics miniszter volt akkor a területnek a felelős, és emlékeim szerint valami olyasmit mondott, hogy ez túlzottan átpolitizált lett, úgyhogy ebből ki kell vonulni. Hát gyakorlatilag a magyar emberekkel fizettette meg a hatalom azt a büntetlenül maradt korrupciós ügyet, ami a Tiborcz István féle érdekkörnek a meggazdagodásához az első komoly eredményt hozzáadta. Tehát itt biztos, hogy ebben az ügyben az ellenőrző hatóságok, a nyomozó hatóság, a vádhatóság egyaránt lefeketedett, mert hogy ez egy teljesen védhetetlen szakmai tévedés és hiba volt. Itt vádemelésnek lett volna a helye, vagyonvisszaszerzésnek és vagyonelkobzásnak, amire soha nem fog már sor kerülni, hiszen időközben valószínűleg ez a történet már el is évült, hiszen 12 évvel ezelőtt.
Igen, most csak ugye azért került elő, nyilván most a cikk miatt került most újra elő.
Még annyit szeretném hozzátenni, mert a levegőben maradnak különben azt, hogy mi van ezzel a titkosszolgálati megfigyeléssel. Ha megtörtént, kimagyarázhatnák a szolgálatok, hogyha szabályosan engedélyezték volna. Már ott sérül a történet, hogy miért a külföldi hírszerzésre létrehozott információs hivatal végzi a Magyarország belső területén zajló személykövetéses megfigyelést. Az információs hivatalnak ilyen hatásköre nincsen. A cikkben megjelenő állítások szerint ez egy úgynevezett szóbeli engedélyezés alapján történő eljárás volt. Na, ilyen nincs szabályosan a nemzetbiztonsági szolgálatok működése során. Tehát, hogyha ez hivatalos, pecsétes engedély nélkül történt, akkor ez egy súlyos bűncselekmény. Nem különben az is súlyos bűncselekmény, hogyha ennek a jogsértésnek a tudomására jutott a kormány, hiszen 2018 után ugye feltakarították az akkor éppen leköszönni kényszerült Lázár János kancellárminiszter hagyatékát, és ugye észlelték ezeket a feltehetően jogsértő megfigyeléseket. Ha az ügyben nem tettek fejlentést és nem kezdeményeztek büntetőjárást, akkor az tulajdonképpen egyfajta bűnpártoló magatartás. Tehát, hogy itt mindenképpen súlyos mulasztások vannak, az pedig annak ellenére nagyon súlyos, mondhatni rendkívül súlyos bizalmi válság, hogy az Európai Unió szakembereit, vizsgálóit, nyomozóit Magyarországon megfigyeli a titkosszolgálat, hogy azért minden ország a szövetséges meg baráti országra is biztos, hogy valamiféle elhárítási biztonsági tervvel rendelkezik. Ez ugyan nem közismert, meg erről nem szoktunk minden este beszélgetni, de nyilván egyetlen ország sem engedheti meg magának azt a luxust, hogy pusztán azért, mert egy másik ország a szövetségese semmiféle védekezési tervvel ne rendelkezzen. Tehát ezt úgy szokták tudni, hogy ilyen történik, meg ilyen létezik, na de azért az Európai Unió nyomozóit nem zaklatjuk azzal, hogy a nyílt utcán olyan módon követjük őket, hogy ők maguk is érzékeljék és érezzék, hogy hát minket itt nem nagyon szeretnek, mert az a fényszóró már másfél órája követ minket ide a pusztába, pedig nem nagyon szoktak ide sokan autózni, tehát nem lehet ez véletlen.
Igen, és ebből a szempontból van még egy téma, és ezt mindenképpen szeretném még itt a végére, hogyha átbeszélnénk ez, ami az integritás hatóság elnökével zajlik, ugye hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg a központi nyomozó Főügyészség Bíró Ferencről van szó. Hát nagyon sok anyag megjelent már ugye ezzel kapcsolatban is, hogy ugye ez a hivatal az uniós pénzek elköltésén őrködik, ilyen értelemben az integritás hatóság. És itt épp nálunk itt a Szabad Európa jelent meg, hogy például nem csak a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, hanem a digitális kormányzati ügynökségnél is tart, vagy tartott vizsgálatot az integritás hatóság, és hát itt azt írtuk, itt az volt a cikkben, hogy a korrupció ellenes szervezet megállapításaival egyik szervezetnél sem lehettek elégedettek, így értesültünk, vagy értesült a Szabad Európa is, hogy az állításainkat az érintettek sem cáfolták. Itt látsz-e Vagy látsz-e összefüggést? Vagy miről szól ez az egész történet?
Bár tudnám. Arra is érdemes.
Na de a részleteket azért most elég sok minden kiderült ezzel kapcsolatban.
Igen, sok nyugtalanító részlet derült ki. Vagy még nyugtalanítóbb, hogy sok részlet még mindig nem derült ki. Az integritás hatóság hatáskörénél érdemes arra utalni, hogy pontosan az Eliosz ügy volt az, ami miatt bekerült a törvénybe az a rendelkezés, hogy az integritás hatóság akkor is megőrzi a vizsgálati lehetőségét, ha a magyar kormány visszaveszi a számlákat és nem kéri a pénzt az Európai Uniótól, hiszen jó évtizeden át, amíg jöttek az uniós pénzek, nagy tételben az volt a gyakorlat, hogyha szabálytalanságon kapták a magyar pénzfelhasználást, akkor azokat a számlákat, tehát nem csak az Eliosz ügyben, hanem bárhol máshol, kivonták az uniós finanszírozás körében, maradtak magyar állami támogatás, tehát belföldi adófizetői pénzből finanszírozott projektek az érintett ügyek, és soha nem kérték vissza, nem követelték vissza a nyilván csókos alapon kiosztott, vagy politikai megfontolásból nem vizsgált ügyekben a túlárazott, szabálytalanul felhasznált összegeket a kedvezményezett cégektől, vállalkozóktól. Ebből nyilván nagyon elege lett az Európai Bizottságnak, tehát úgy tervezték meg az integritás hatóságot, hogy ne lehessen kicselezni a hatáskörét. Most, hogy miféle eljárások indultak Bíró Ferenccel és most már a feleségével szemben, ez tényleg nagyon nyugtalanító. Mindenki azt fontolgatja, latolgatja, hogy vajon ez mennyire politikai leszámolás, ez mennyire koncepciós ügy.
És mennyire?
Én nekem az az álláspontom ezzel kapcsolatban, hogyha nem tudnak a hatóságok nagyon hamar valami annál sokkal súlyosabbal előállni, mint amivel eddig meggyanúsították Bíró Ferencet és a feleségét, tehát hogy a maximális gyanúsítás, ami az ügyészség közleményéből kiolvasható, az az, hogy fenntartotta a hivatal egy olyan
autót,
amit kizárólag Bíró Ferenc feleségének a használatára rendeltek, illetve hogy valamiféle beruházásokat hajtottak végre, ilyen biztonsági installációkat Bíró Ferenc résztulajdonában vagy tulajdonában álló magáningatlanul a családi házán. Ha nincsen ennél több a tarsójukban, akkor nagyon nehéz lesz azt megvédeniük, hogy ez nem egy politikai leszámolás, mert ugyan, ha ezek a magatartások igazak, tehát hogyha ezek valós gyanúk, akkor főként az autó használati része, tehát ha tényleg fenntartott a hivatal egy az elnök feleségének szánt autót, az védhetetlen, tehát azt nem lehet elmagyarázni, de még akkor sem indokolt, hogy ekkora vehemenciával és ekkora túlerővel lecsapjanak a hivatalra, nyilván Bíró Ferencnek a magánházára is, tehát hogy nem látjuk ezt a szorgalmat, ezt a feltűröm az ingujamat és kemény ököllel odacsapok az asztalra típusú megközelítést a hatóságuk részéről akkor, amikor mondjuk letelepedési államkötvények ügyében, vagy erdő nélküli lomkorona sétányok ügyében, vagy bármely más ügyben feljelentést teszünk. Tehát itt a maximális jogsértés állítás, ami ha igaz, ezt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ha igaz, akkor Bíró Ferencnek ez a magatartása védhetetlen, az 14 millió forint. Erre kivonul az ügyészségtől egy csapat, meg a készenléti rendőrségtől, nem tudom, két kis teherautónyi rendőr, és olyan szintű rovancsot végez, ami szokatlan, és nem tapasztalunk ilyet például akkor, hogyha az ennél a 14 millió forintnál ácsolmányunként, lomkorona sétányunként ötször akkora kárt okozó esetekben feljelentést teszünk. A Nyírmárton falvai erdő nélküli lomkorona sétánynál 2023. február 23-án tett a Transparency International Magyarország feljelentést. Most 2025. február van lassacskán, tehát eltelt egy hónap hiány két év, és semmiféle kommunikálható, értelmezhető nyomozási cselekményt nem sikerült végrehajtani. A Bíró Ferenc terhére rót magatartás már csak azért sem indokolja ezt a mértékű hatósági fellépést, mert hogy ez egy egyszerű megítélésű, kis tárgyi súlyú, nyilvánvalóan teljes körűen dokumentált ügy, hát ha azt az autót az asszonynak tartotta Bíró Ferenc, akkor az ott van, azt nem lopták el, azt nem tüntetik el, tehát ennek mindenképpen van egy súlyosan megfélemlítő hatása. Behozták a képbe a hivatali visszaélést, ennek értelemszerűen azért van jelentősége, mert az integritás hatóság vezető bűncselekményére vonatkozó különféle törvényi rendelkezések együttes hatása az, hogyha őt hivatali bűncselekmény elkövetésével gyanúsítják, akkor a számvevőszék elnöke kezdeményezheti az elmozdítási eljárását. De a hivatali visszaélést eddig semmilyen kézzelfogható bizonyítékkal vagy valószínűsítő körülménnyel sem támogatták meg. Tehát az, hogy az elnök a helyettesének a hatáskörét korlátozza, az nem jogsértő. Egészen addig, amíg az elnöknek az a lehetőségem, egészen addig, amíg az elnök helyettesítésére vonatkozó hatáskörét nem vonja el az elnök, addig nem követett el törvénysértést. Egy rossz SMS miatt, ha egyáltalán rossz a szervezeti működési szabályzat az integritás hatóságnál, nem lehet hivatali visszaélést megállapítani. Tehát, hogy én nagyon remélem, hogy a hatóságok előállnak a farbával, és megmutatja, hogy itt valami borzasztóan súlyos dolog történt, ami tényleg indokolta ezt a lerohanást, ezt a razziát, ezt a lecsapásszerű eljárást, mert amit eddig látunk, az sajnos arra enged következtetni, hogy itt nehéz lesz kivédeni egy politikai koncepció vágyát a hatóság részéről.
Csak néhány adatot hagy hozzak már ide a végére. A HVG összeszedte, hogy milyen ügyekben és milyen pénzek vonatkozásában indított valamilyen szintű eljárást a hatóság. Míg hozzátették, hogy még 2022-23-ban még csak 15 vizsgálatot indított, 24-ben már 33-ra emelkedett ez a szám. 23 tavaly decemberben még folyamatban volt. Az ellenőrzött uniós források értéke is jelentősen megnőtt. 2023-ig lezárt ügyek 57 milliárd forintot érintettek, és hogy jelenleg zajló vizsgálatok viszont már 171 milliárd forintról szólnak. És például éppen kiemelték ebben a cikkben, hogy tavaly ősszel a hatóság elnöke közleménybe szállt bele a kormány egyik kedvenc reklámcégébe, és jelezte, hogy bíróság előtt támadja meg a közbeszerzési döntőbizottságot, jogsértő szakmaiatlan határozott, tehát a Newland médiáról van szó. Szóval ezek mit árulnak el erről a történetről, és hogy ez lehet-e bármilyen összefüggésben azzal, ami az elnökkel történik?
Hogyha ezek összefüggenek azzal, hogy Bíró Ferenc ellen eljárás indult, akkor az azt jelenteni, hogy Magyarországon az ügyészség, illetve a rendőrség az politikai játszmák eszközévé válik. Tehát bár tudnám azt mondani, hogy innen is a leghatározottabban kikérem magamnak azt a feltételezést, hogy ez megtörtént Magyarországon, sajnos nem tudom azt mondani, mert amit eddig látunk, az inkább azt támasztja alá, hogy túlzott vehemenciával, túlzott erővel és túlzott szorgalommal csapott le a hatóság, mármint a nyomozóhatóság és az ügyészség az integritás hatóságra. Tehát remélhetőleg ez majd ki fog tisztázódni. Az integritás hatóság nyilvánvalóan elképesztően nehéz helyzetben és körülmények között jött létre, és azt fontos hangsúlyozni, hogy a Transparency International Magyarország a megalapításától az egész 2022-es korrupcióni csomag ismerté válásától kezdve a támogatás és a kritika egyvelegét mutatja és hozza nyilvánosságra ezzel az egész intézkedés csomaggal kapcsolatban, hiszen későn jött és kevés az, ami történt. A 2022-es reformok nem is arra lettek számva, hogy a NER-t le tudják bontani, vagy a jogállamot vissza tudják állítani, és nyilvánvalóan erre alkalmatlanok is. Ennek ellenére van egy integritás hatóságunk, ami az egyetlen olyan magyar hatóság, ami nem a NER terméke, illetve nem a NER fogja. És lehet olyan elvárásokat támasztani, hogy miért nem csinálta meg azt a sikeres korrupciós küzdelmet az integritás hatóság 6 hónap, 12 hónap vagy 24 hónap alatt, amire a többi hatóság, aminek az lenne a dolga, hogy a korrupciót felszámolja, 15 éve nem képes vagy nem hajlandó, de az integritás hatóságot nagyon szűk hatáskörökkel és lehetőségekkel ruházták föl. Tehát nem tud önállóan nyomozni, vizsgálódni,
gyakorlatilag. Igen, ugye Bíró Ferenc jelezte, hogy szeretne is további jogköröket.
Így van, és ezt okkal joggal jelezte, hiszen gyakorlatilag rá van utalva annak az ügyészségnek és annak a rendőrségnek az együttműködésére, annak az adóhatóságnak az együttműködésére, amelyek most vizsgálódnak és eljárnak Bíró Ferenccel szemben. Tehát ez különösen pikáns helyzet. Szerintem fontos hangsúlyozni azt, hogy az integritás hatóság valóban nem tett csodát, aki csodában reménykedett, annak nyilván csalatkoznia kellett, kellett, de leginkább önmagában, mert nem is lehetett és nem is volt szabad csodát várni. De még mindig sokkal többet tett a korrupció visszaszorítása érdekében, mint 2010 óta bármelyik állami szerv. Nyilván itt a korrupciónak arról a részéről van szó, amit a hatalom birtokosai, meg a NER, meg a csúcsvezetők nem is ismernek el korrupciónak, amiből ők hasznot húznak. Tehát az integritáshatóság nem a hétköznapi utcai vesztegetésekkel, meg a hálapénzzel szemben jár, azt nagyon jól tudják kezelni a meglévő hatóságok.
Igen, ezt említetted is, igen.
Az integritáshatóság olyan területeire nyomult be a korrupciós küzdelemnek, amit az állami hatóságok tudatosan politikai igényeknek megfelelve elhagytak, vagy elhanyagoltak az elmúlt egy-másfél évtizedben. És ha emiatt, vagy ezzel összefüggésben csapott le most az ügyészségrendőrség az integritáshatóságra, az gyakorlatilag azt jelenteni, hogy tényleg megvalósult a keleti nyitás, sőt a keleti fordulat, mert ez nem, hogy az Európai Unióban nem jellemző, de igazából ez csak a volt szovjet Közép-Ázsia tagállamaira jellemző, tehát akkor sikerült Magyarországot a hatósági politikai helyérték tekintetében betolni a Kaukázusba. Hát ehhez csak gratulálni lehet a hatalomnak, ha ez való.
Hát meglátjuk, hogy alakul. Egyébként csak annyi még, hogy Bíró Ferenc éppen kiadott egy közleményt ezzel kapcsolatban, biztos te is láttad, hogy a hűtlen kezeléssel, hivatali visszaéléssel kapcsolatos gyanú alaptalan, ellene panasszal éltem, és kifejezetten a személyemet támadták, ezen keresztül az integritáshatóság kívánták ellehetetleníteni, és hogy mindenkit biztosít arról, hogy ugyanúgy tovább végzik a munkájukat, hát meglátjuk majd.